Testvéreim, egy nagyon mozgalmas időszak van mögöttünk. Ezt talán ott lehet elkezdenünk, hogy több születésnap is volt a közelmúltban. És ha jól emlékszem, Valika említette, hogy Pista bácsi már előre tekintés, ő már a 100 éves születésnapját szervezi. Tehát, hogy éppen, hogy fölköszönt, talán Ferinek is most volt nem régi beszületésnapja, Szilárdnak tegnap volt, de már szerveződik a Pista bácsinak a 100 éves születésnapja. Testvéreim, a betegség is kellőképpen megfogott bennünket, van, aki még csak most van gyógyulófélben. Örülünk annak, hogy Zoli bácsi is imádkoztunk érted, próbáltunk erősíteni, bátorítani. És örülünk annak, hogy talpra álltál szó szerint, és újra itt vagy közöttünk, és a Jóisten megerősített téged.
Hadd mondjam én is, köszönöm szépen mindenkinek az imáját. Látható eredménye van, mert a Jóisten szeret bennünket, az ő gyermekeivé fogad, és ezért maradjunk hűségesek iránta.
Úgy gondolom, hogy mindenkinek megvolt a maga kihívása ebben az elmúlt időszakban. Műtét, talpraállás, Budapestre rohanás, különféle színházi programokat szervezni. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kellőképpen nehéz volt a mögöttünk lévő időszak. De szeretném, hogyha most ebben a néhány percben, amit együtt töltünk Isten igényénél, egy picit tudnánk előre figyelni, és megnéznünk azt, hogy hogyan is tudnánk tovább haladni, azon az úton, ahogy a gyülekezet közösségéről gondolkozunk. A mai alkalommal egy olyan címet választottam a Biblia tanulmányozásunknak, amit így fogalmaztam meg, hogy mennyi ajtaja legyen a gyülekezetünknek. Ha valaki most arra gondol, hogy a Szilasi testvér kitalálta, hogy valahova vágjunk még ajtókat, mert hogyha már így a kerítések elkészültek, akkor csináljunk már ajtókat is. Nem erről van szó, tehát nem arra gondolok, hogy most hogyan kellene az épületet átalakítani, hanem nyilván egy kicsit végig gondolni azt, hogy lelkiképpen hogyan lehetne a gyülekezet ajtóit megfelelő módon meghatározni, és ezeket a gyülekezeti ajtókat megfelelő módon használni is. Az apostolok cselekedeteiben, a 2. fejezetben egy nagyon szép felvételt látunk a korai egyházról, ahol leírja Lukács, hogy hogyan is nézett ki a korabeli egyház Jézus Krisztus feltámadása után, és hogyan is alakult abban a közösségben ezeknek az ajtóknak a sorsa. Hát figyeljük meg ezt a rövid kis szakaszt, az apostolok cselekedeteiből a 2. fejezetből. 41. vers így kezdődik, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Tudjuk azt, hogy itt a péteri prédikációról van szó. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözlendőkkel. Ez a szakasz egy olyan leírás, amely nagyon vonzó, és én úgy gondolom, hogy a mi számunkra is egy olyan megfogalmazás, amely nagyon jó lenne, hogyha a mi közösségünkről, az újfehértói közösségről is ugyanezt írná a Szentírás. Megkeresztelkedtek nagyon sokan, 3000-en is csatlakoztak, a gyülekezet közössége részt vett az apostoli tanításban, és folytathatnánk. Milyen nagyszerű lenne, hogyha ez a leírás igaz lenne a mi gyülekezeti közösségünkre is. A valóság az, hogy Isten ilyennek szeretne bennünket látni. És fölmerül bennünk a kérdés, hogy van-e nekünk ebben felelősségünk, hogy mindaz, amit mi olvasunk, a mi közösségünkre is igaz legyen. Én úgy gondolom, hogy így értjük meg azokat az ajtókat, amelyeket Isten adott egy közösség számára, amely által az isteni áldást mi mindannyian elvehetjük. Az biztos, hogy a Szentlélek munkálkodni akar a közösség életében, a Krisztus követők életében, de ahogy a Szentlélek munkálkodik a személyes életünkben és a közösség életében is, ennek többféle területe van. Isten azt szeretné, hogy mi érettebb keresztények legyünk, mint tegnap. Ez azt jelenti, hogy az a krisztusi szeretet, amelyet ő ad nekünk, ő szeretné azt, hogy ez napról napra tevékenyebb legyen. Megnyíljon a szemünk, a kezünk aktívabb legyen, és ilyen módon a krisztusi szeretetet a saját környezetünkben, ezt minél inkább megosszuk, éppen a Szentlélek munkájának a következtében. Nyilvánvalóan azt is szeretné a Szentlélek, és ezért is munkálkodik bennünk, hogy a mi hitbeli fölfogásunk és látásunk is növekedjen. Amikor kézbe vesszük ebben a negyedében a bibliai tanulmányt, a szombatiskolát, láthatjuk azt, hogy a Jelenések könyvének a kutatása nem egy lezárt dolog, hanem ennek is megvan a maga története, ahogy a Jelenések könyvének a megértésében is mi magunk adventisták, nem egyenként csupán, hanem úgy egyházilag is növekedünk, ahogy ezt látjuk, ahogy ezt megértjük. Biztosan tudjátok azt, hogy a korai adventisták nem akarták létrehozni az új felekezetet, tehát ők nem akartak csinálni egy hetednapi adventista egyházat, mert a Biblia magyarázatuk éppen a Jelenések könyve kapcsán a Babilon fogalommal kapcsolatban úgy volt meghatározva a korai években, hogy Babilon az minden egyes szervezet egyház. És akik kikerültek ebből a közösségből, és rétrehozták úgymond az adventvároknak a közösségét, ők nem akartak egy szervezet közösséget. Mert azt mondták, hogy ha mi csinálnánk egy szervezet közösséget, akkor mi csinálnánk egy új Babilont. Ma már nem így magyarázzuk a Babilonnak a fogalmát, és nem látjuk úgy az adventista egyháznak a szervezetét, mint ami veszélyes volna a tekintetben, hogy ez bennünket visszavinne Babilonba, ha csak nem megfelelően működtetjük az egyháznak a szervezetét. De a Szentlélek más területen is szeretne nekünk növekedést adni. Mennyire tudunk mi ráhangolódni a környezetünkben élő embereknek a szükségletére? A korai egyház nagyon érzékeny volt a tekintetben, ahogy legalábbis látjuk a Bibliában, az apostolok cselekedeteiben, hogy észre tudták venni azokat a szükségben lévő embereket, akiket tudtak segíteni. Nem csupán egy karitatív célból, hanem azért, hogy az evangéliumot ilyen módon hirdessék. Ebben mind férfiak, mind nők nagyon-nagyon aktív szerepet vállaltak. Ez azzal is járt, ahogy növekedett a gyülekezet közösség, a korai egyháznak is a szervezettsége kezdett növekedni. Nem olvasunk arról, hogy egyből-egyből megjelentek a diakónusok, mint szolgálattevők a gyülekezetben. Nem találjuk azt, hogy egyből ott vannak a püspökök, a presbiterek, hanem eltelik egy bizonyos idő, ahogy kezdik alakítani és szervezni a gyülekezet közösségét, mert ez járult hozzá ahhoz, hogy a további növekedést, amit Isten adott a közösségnek, el tudják venni. Természetesen az Isten ajándéka az is, amikor a gyülekezet közössége üdvözlendőkkel, újabb tanítványokkal szaporodik. Hogyan tudnánk a gyülekezet ajtóit úgy működtetni, hogy azt a sok-sokféle áldást, amit itt látunk összefoglalva, mi mindannyian el tudjuk venni, és a közösség is ennek a megélője és megtapasztalója lehessen. Nem minden gyülekezet képes a növekedésre, mert vannak bizonyos korlátozottságai. És ezeket a korlátozottságokat, hogyha nem tudatosítjuk magunkban, akkor nem is tudjuk befogadni azokat az áldásokat, amelyeket egyébként Isten adni akar. Ha a gyülekezetet egy dongákból álló hordóhoz hasonlítanánk, és azon gondolkoznánk, hogy a gyülekezet közössége mennyire képes befogadni az Isten által adott ajándékokat, áldásokat, akkor már is azt mondhatjuk, hogy ha a gyülekezet közössége olyan, mint egy dongákból álló hordó, akkor igazából attól függ az áldások befogadása, hogy ezek a dongák mennyire jók, mennyire tökéletesek. Hogyha úgy össze-vissza állnak, mint ahogy a képen is próbáltam ezt illusztrálni, akkor ez a donga, ez nem tudja betölteni a maga funkcióját, a különféle dongák. Hiába vannak benne tökéletes és jól működő dongák, hogyha mondjuk ez a vas szerkezet nem tartja megfelelően össze, használhatatlanná válik. Vagy hogyha össze-vissza állnak ezek a dongák, hasonlóképpen hasznavehetetlen, mert nem tudjuk ezeket az áldásokat befogadni. Minden bizonnyal a korabeli keresztényeknek is voltak erősségei, amely által ezeket az áldásokat meg tudták tartani, és voltak úgymond gyengeségeik, amik miatt veszélyeztetve volt az, hogy ezeket az isteni áldásokat befogadják. Szerintetek az első keresztények életében hol volt a legveszélyesebb terület, ami akadályozta volna azt, hogy a gyülekezet továbbra is el tudja fogadni az isteni áldásokat? Gondoljatok csak arra, hogy milyen háttérről jöttek az első keresztények. Ez volt az a nagyon veszélyes terület, ami majdnem megakadályozta a gyülekezet növekedésének ott az első században a lehetőségét. Emlékeztek, hogy mit akartak a zsidókból lett keresztények ráerőltetni a pogány háttérről érkezőek részére? Magyarán mondva, hogy először nekik formálisan zsidóvá kell lenni, a férfiaknak el kell végezni egy szertartást, és hogyha ez megtörténik, akkor tudnak ők beolvadni Ábrahám magvai közé, és csak hogyha ez a ceremónia megtörténik, akkor lehetnek ők Jézus követői. Tudjuk azt éppen az apostolok cselekedeteiből, hogy összehívták az akkori hívőket Jeruzsálembe, egy hatalmas nagy tanácskozást tartottak, és kimondták azt, hogy nem kell ezt a dolgot végrehajtani, mert ezzel csak akadályoznák a gyülekezet növekedését, viszont arra kérik a pogány háttérből érkezőket, hogy bizonyos dolgokat továbbra is tartsanak fontosnak. Olyan dolgok kerülnek ott megemlítésre, mint a véres állatoknak, vagy a kivérzett dolgoknak a tiltása, hogy azokat ne fogyasszák el, a paráznaságtól való tartózkodás. Ezek mind azok a dolgok voltak, amelyeket, hogyha gyakoroltak volna, nyilvánvalóan visszakerülnek a pogányságba. Fölmerül bennünk a kérdés, hogy melyek azok a kritikus dolgok, amelyek a közösségnek az ajtói lehetnek. Szeretnék most egy olyan fényképet mutatni, ami közel 20 évvel ezelőtt készült az újfehértói gyülekezetről. 2000. januárjában készítettük ezt a felvételt, és itt egymás mellé állítottuk a gyülekezet képzeletbeli dongáit. Tehát azokat a dongákat állítottuk egymás mellé, amely úgy gondoltuk, hogy a közösségnek az ajtói, amely által a gyülekezet közössége fölépül. Nem biztos, hogy látjátok a föliratokat, mit vesztek észre ezeken a dongákon? Tessék? Hogy mondod, Attila? Ezt úgy képzeld el, hogy ez egy szétszedett hordó, és ezek a dongák. Mi a jellemző ezekre a dongákra? Nagyon különbözőek, ugye? Ha volna egy lehetőségünk arra, hogy ezt összerakjuk, összeeszkábáljuk, és mondjuk egy ilyen vas abroncsal összefogjuk. Szerintetek mennyire volna használható egy ilyen hordó? Szinte semennyire. Ha az elméletnél maradunk, akkor mennyi áldást tudna ez a közösség befogadni, már legalábbis a 19 évre visszamenve? Melyik dongá múlna? Hát nyilvánvalóan a legrövidebb. Nagyon érdekes ez a fölvétel, talán azért is jó, amit Józsi megemlített, hogy ha van lehetőségünk, hogyha délután nem is leszünk együtt, de egy pár percig még maradjunk együtt, hogy beszélgessünk egy picit arról, miközben étkezünk, hogy vajon most milyen ez a felvétel a közösség életében. Vajon most milyenek a mi dongáink, ezek a képzeletbeli dongák. Itt láthatjuk, hogy van, ami nagyon magas értéket mutat, és van, ami nagyon alacsony értéket teremt. És most jó lenne megnézni, hogy most eltelt 19 év, közel 20 év, akkor vajon hogyan is állunk mi? Milyen a mi gyülekezeti közösségünk? De nézzük ezeket az ajtókat, amelyen keresztül az Isten áldásait el tudjuk venni. Azok pedig, akik hittek Péter beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Melyik az az ajtó, amit itt használt ez a gyülekezet Jeruzsálemben, hogy az isteni áldásokat el tudják venni? Mit jelent az, hogy akik pedig hittek Péter beszédének? Én úgy fogalmaztam meg, hogy ez az ajtó az evangélium hirdetésének az ajtaja. Ha egy gyülekezetnek nincsen olyan ajtója, amit úgy nevezünk, hogy az evangélium hirdetésének az ajtaja, akkor mi nem tudjuk elvenni az Isten áldásait. Az evangélium hirdetés az egy megkerülhetetlen téma, egy megkerülhetetlen eleme, ahogy Isten szeretné azt, hogy a gyülekezet közössége éljen. A kérdés csak az, hogy mit értünk mi az evangélium hirdetése alatt. Sajnos megvannak a hagyományai annak, hogy az evangélium szót milyen nagyon szélsőséges módon próbáltuk különféle tartalmakkal megtölteni. Van, amikor ez az evangélium hirdetés bizonyos történelmi helyzetekben, akár a 19. vagy a 20. században azt jelentette, hogy valamilyen felekezetre kígyót békát mondtunk. Utána változott ez a kép, és utána az evangélium hirdetés alatt megint másfajta dolgot tudtunk meghatározni. Egy biztos, hogy az evangélium hirdetés az összeköttetésben van az Isten erejével. Pál apostol úgy beszél az evangéliumról, mint Isten ereje, ami képes az emberi életeket megváltoztatni. Az evangélium hirdetés annak a meghirdetése, hogy az emberi életek Jézus Krisztus által meg tudnak újulni. Nem csupán egy jó hírt akarunk elmondani, hanem szeretnénk elmondani azt, hogy az emberi élet bármennyire is kisiklott vagy vargabetűs, Isten hatalma által meg tud változni. Nagyon jó volt visszaemlékezni arra, hogy az evangélium hirdetés az milyen sokféle módon történhet meg itt a közösségben. Most egy nagyon nehéz és küzdelmes időszak után van Éva és csapata, ha mondhatom így, mert nagyon sok kihívás közepette kellett megszervezni két ütős előadást, az egyiket Tiszavasváriban, a másikat pedig Geszteréden. Szeretném elmondani nektek azt, hogy nagyon nagy fizikai munkát jelentett minden bizonnyal lesz számotokra, és hogy a beszélgettünk a hét folyamán, hogy azért ez érzelmileg is megterhelő volt. Fölvenni az Eszter történetében megjelenő különféle szereplőket, és megjeleníteni ezt a bibliai történetet. Én a tiszavasvári alkalmon nem tudtam ott lenni, de alig vártam, hogy Geszteréden ott lehessek, és személyes élményeket éljek meg ezzel kapcsolatban. Talán elmondhatom azt nektek, hogy rám nagyon nagy hatással volt ez a csütörtök esti alkalom a héten, amikor Geszteréden láthattam ezt a bibliai előadást. Különösképpen az volt számomra nagyon mellbevágó, hogy én mindig végig azt éreztem, hogy itt nem amatőrök adják elő ezt a bibliai történetet, hanem úgy éreztem, hogy itt mindenki nagyon profi módon teszi az ő dolgát, senkit nem akarok éppen ezért kiemelni, mert akár a főszereplő, akár az egyéb szerepeket betöltők is, mindenki nagyon nagy szívvel, lélekkel, odaadással és nagyon nagy átéléssel jelenítette meg ezt a bibliai történetet. Nekem nagyon nagy örömet jelentett az, hogy láttam azt, hogy milyen hatalmas nagy segítő stáb alakult ki erre a napra. Talán Szafival kezdeném, mert azért el kell, hogy mondjuk, hogy volt ott édesség is, és Szafi készített a föllépők részére is, ha jól tudom, egy átlagostól eltérő nagyobb tortát. Igaz? Így volt. Is. Amikor a vendégségről volt szó, vagy a vendéglátásról, azt láttam, hogy akár a Rács család, akár a Debrecen gyülekezethez tartozó Jaksi család, mindenki próbálta a maga, hát a legnagyobb részével hozzájárulni ahhoz, hogy ott mindenki jól érezze magát. El kell, hogy mondjam nektek, hogy ugye a geszterédi alkalom, az egy ingyenes alkalom volt, viszont az esti órában, amikor már nagyon fáradt volt a csapat, de megterítették azt a hatalmas nagy vendégséget, én úgy éreztem, hogy olyan szívvel, lélekkel csinálják ott a helyiek a vendéglátást, ezáltal is én úgy gondolom, hogy a tiszteletüket, a megbecsülésüket fejezték ki, mintha csak egy lakodalom lett volna. Tehát egy nagyon jó összefogást tapasztalhattam, és úgy zárójelben szeretném elmondani, hogy legalább 130-an voltak ezen az alkalmon. Tehát lehet, hogy ennél többen is voltak, de tudomásom szerint 100 széket tettek be, és még itt a oldal bejáratnál is biztosan voltak 30-an, és ezen kívül is lehettek. Tehát egy nagyon jó ajtót sikerült akár Geszteréden, akár Tiszavasváriban is használni, hogy az evangélium ilyen módon is hirdettessék. És én személyesen nagyon örülök annak, hogy ennek én is úgymond átélője lehettem, mert egy nagyon jó élményem volt. Csak úgy zárójelben említeném meg, hogy Siheder koromban én is voltam egy ilyen színjátszó körnek a tag, és sok-sok emlék fölem elevenedett, hogy milyen érzés ez. És nagyon jó bizonyságtétel volt sok-sokféle tekintetben. Tehát a fáradtságotokat, a kimerültségeteket és minden más egyebet úgy gondolom, hogy feletteti az, amit ezzel a szolgálattal sikerült elérni és megtapasztalni. Az evangéliumot akkor is hirdetjük, amikor segítséget hívunk Erdélyből. Nem tudom, emlékeztek, hogy ez a fénykép mikor készült? Én nem emlékszem pontosan így fejből, de így, ahogy nézegettem a képeket, ez is egy nagyon kedves alkalom volt, amikor az evangéliumot ilyen módon hirdethettük. Tehát azt kell, hogy lássuk a bibliai történetből, hogy ezt az ajtót, az evangéliumnak a hirdetésének az ajtaját bátran használnunk kell. Miért? Mert az Isten az ő áldásait ezen az ajtón is szeretné adni. Vajon ez az egyetlen ajtó, amit használhatunk? Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, olvassuk, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Vajon mi ez az ajtó, amiről itt a 42. versben olvasunk? Tanítás, közösség, imádkozás. Mi lehet ez az ajtó? Én úgy fogalmaztam meg, hogy ezekben a versekben a közösségnek az ajtaja nyílik meg. Mit is jelent ez? Nem csak értelem által jut el az evangélium az emberi szívekhez, hanem el kell jutni az evangéliumnak az emberi kapcsolatokon keresztül is, ahogy ez az emberi kapcsolatokban meg tud jelenni. A közösségnek a megélése egy óriási lehetőség, ahogy Isten az ő áldásait tudja adni. Próbáltam fényképeket keresni a gyülekezet életének a történetéből, hogy mi hogyan éljük meg az újfehértói gyülekezetben a közösséget. És ahogy rákattintottam a Szilárd által összeállított honlapra, kerestem a különféle képeket, nem is volt nehéz olyan fényképeket találnom, ahol látható az, hogy a gyülekezet hogyan szeretné a közösséget gyakorolni és megélni. Azt látom, hogy mindig találunk olyan fényképet, ahol olyanok is jelen vannak, akik még nem tagjai a gyülekezet életének. Akár legyenek az idősebb korosztályból valóak, vagy akár a fiatalabb korosztályból valóak. Igen, az, hogy a gyülekezet mennyire tud egy család lenni, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyülekezetnek ezek a különféle ajtói jól működjenek. Ha most jobban végig gondoljátok, az épületnek tulajdonképpen két ajtaja van. Tehát van a főbejárat, meg itt oldalt, az oldal ajtó. Valószínűleg nagyon sok gyülekezet két ajtós gyülekezet. Hirdeti az evangéliumot, és megnyitja az ajtót, a gyülekezet ajtaját olyan értelemben is, hogy közösségbe tudjunk kerülni másokkal. De fölvetődik bennem a kérdés, hogy elég ez a két ajtó? Figyeljük meg, mit mond az apostolok cselekedetei. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Ez vajon milyen ajtó lehet? Ha egy kicsit jobban belegondolunk, az apostolok nem a saját képességeik, ügyességük alapján tudtak jeleket és csodákat tenni. Csak azért tudtak jeleket és csodákat tenni, mert Isten adott nekik olyan talentumot és olyan képességet, hogy ez megtörténhessen ő általuk. Péter és János nem azt mondják, hogy gyere el a magánrendelésünkre ennek a béna embernek, és ott mi meggyógyítunk, hanem azt mondták, hogy Jézus nevében mondjuk neked, hogy kelj föl és jár. Tehát ők csak annak az erőnek a közvetítői voltak, de nem belőlük származott. Úgy is mondhatnánk, hogy egy harmadik ajtó, ez a talentumok szerinti szolgálat. Mik azok a képességek, amikkel bennünket Isten megajándékozott, amelyek által tudunk szolgálni másoknak? Újból kerestem fényképeket, hogy hogyan látható ez a mi gyülekezeti életünkben, ahogy a talentumainkat használjuk. Az egyik dolog, amit találtam, ez az éneklésnek a szolgálata. Ez egy képesség, ez egy talentum, ami által mi be tudjuk tölteni azt a feladatot, hogy újabb ajtó nyíljon meg a gyülekezetünkben, ami által tudnak jönni és kapcsolódni a gyülekezet közösségéhez. Nyilvánvaló, hogy az is egy talentum, hogy képesek vagyunk arra, hogy a fiatalabb korosztályt megszólítani. És így lehetne sorolni, hiszen nagyon sokfajta talentum van jelen a gyülekezet életében, de talán annál még fontosabb, hogy ezeket a talentumainkat még inkább tudjuk használni. A YouTube-on rákerestem egy korábbi felvételre a színjátszó körnek az alkalmáról, és éppen ott találtam meg a karcagi fölvételt, és végig is néztem ezt a kis fölvételt. Úgy vettem észre, hogy akkor különféle helyekről jöttek még segítők, de az nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy az éneklésnek az előadásmódja az nem playbackben ment, hanem élőben. Tehát azt láttam, hogy akik énekeltek, ott volt a mikrofon a kezükben. Vagy tévedek, Éva? Tehát élőben ment az éneklés? Nekem úgy tűnt, mintha élőben ment volna, hiszen ott tartották a mikrofonokat. De milyen érdekes, tessék? De milyen érdekes dolog az, hogy mennyi fajta módon tudjuk elmondani az evangéliumnak a jó hírét. A különféle képességeinkkel. Az Istentől kapott talentumainkkal. Vajon ezt az ajtót, ezt merjük bátran használni? Figyeljük meg a következő szakaszt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Mi ez az ajtó? Fogalmazhatunk úgy, hogy a szükségletek betöltésének az ajtaja? Hogyan tudjuk mi ezt az ajtót működtetni? Hogyan tudjuk azokat a különféle szükségleteket kielégíteni, amely megjelenik? Nem csak fizikai szükségletek vannak, lelki szükségletek. Hogyan tudunk ezekre válaszolni? Hogyan tudjuk a különféle korosztályban lévő embereknek a szükségleteit megválaszolni? Minden bizonnyal Isten adott nekünk olyan talentumokat, amelyeken keresztül ezt még inkább be tudjuk tölteni. És figyeljük meg az utolsó felolvasott részt. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözlendőkkel. Fölmerül bennem a kérdés, hogy a korai keresztények mit kerestek a templomban? Mely templomról van szó? A jeruzsálemi templomról. Jeruzsálemben hány templom volt? Egy. Mit kerestek a keresztények a zsidók templomában? Bármennyire is furcsa, ők azért mentek el, hogy az evangéliumot hirdessék. Ma ezt inkább úgy mondanánk, hogy missziózni mentek. Ők nem az áldozat miatt mentek, hanem az áldozás idején mentek. Miért? Hogy tudjanak találkozni az emberekkel. Hogy tudjanak beszélgetni a föltámadt megváltóról. Hogy el tudják mondani azt, hogy vegyék észre a kereszten meghalt és föltámadt Jézus Krisztusban Isten fiát. Fogadják el őt a személyes életükben is messiásnak. A missziónak az ajtaja, ami más és különböző, mint az előbbiek. Mit is jelent ez? Itt Pista bácsinak a fényképét választottam ki. Nem tudom, ez melyik esztendőben készült. Talán egy vagy két évvel korábban készült. Ugye Zoli bácsi, Katika, Szilárd van rajta. És azon gondolkoztam, hogy mi is a misszió? Hogy emberek, ott, ahol én élek, megismerjék a Jézus Krisztust. És milyen különleges dolog, hogy Pista bácsi, aki ilyen nagy életkort élhetett meg, minden egyes alkalommal, amikor a városban rendezett nyugdíjas napon, mint őt legidősebbet köszöntik, akkor mindenki tudja, hogy Bodnár Pista bácsi a hetednapi adventista gyülekezetnek a tagja. Tehát egy bizonyságot tud tenni, még idős korában is arról, hogy ő Jézus Krisztusnak a követője. Ez is misszió, testvéreim. Én nagyon örülök annak, hogyha Pista bácsi már most a 100. születésnapját szervezi, mert az azt jelenti, hogy akkor az évben megrendezett nyugdíjas napon megint azzal fognak találkozni az ott résztvevők, és a fényképek alapján azt látom, hogy ilyenkor a színházterem eléggé megtelik, hogy amikor megint majd Pista bácsit fölköszöntik 100. születésnapja alkalmából, akkor megint tudatosul az emberekben, hogy igen, Pista bácsi a hetednapi adventista gyülekezetnek a tagja. Valószínűleg ezeket a példákat ti tudnátok a legjobban tovább folytatni, én csak néhány fényképet választottam ki, amellyel megpróbáltam illusztrálni ezeket az ajtókat, de ahhoz, hogy az Isten áldásai teljes mértékben a mieink legyenek, ehhez újabb és újabb ajtókat kell megnyitnunk. Hány ajtaja is legyen a gyülekezetünknek? Hát legalább 5. Hirdessük az evangéliumot, gyakoroljuk a közösséget, végezzük a talentumunk szerinti szolgálatot, töltsük be a szükségleteket, hirdessük a Jézus Krisztus által átformálható életnek a titkát, ahogy másoknak bizonyságot teszünk őróla. Úgy is megfogalmazhatnám, hogy legyél te is a gyülekezetnek egy ilyen ajtaja, ahol Isten áldásait elvehetjük. A Jóisten vezessen bennünket, hogy minél többen, ha lehet mindannyian, Istennek egy hasznos ajtaja legyünk, hogy az ő áldásait elvehessük őtőle. Amen.